Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hát ilyenkor látom a rádiónak az akadályait, mert egy olyan fiatalemberrel van szerencsém beszélgetni, aki a ruházatában is azt a világot próbálja meg felidézni, amiről majd az elkövetkezendő percekben beszélgetünk. Amikor először megláttam Vajkó Gergely doktorandust, aki a Szegedi Egyetemen végzi ezt a stúdiumot, akkor rögtön a sok-sok éve meghalt nagyapám jutott eszembe, aki juhász volt egész életében, és nagyon-nagyon gyakran láttam ebben a gyönyörű ezüstgombos mellényben, vagy nem ebben, hanem ehhez hasonlóban. Egy nagyon sok szeretettel köszöntelek, és Nagy Cirok László életműve kapcsán a lovak, a lótenyésztés témaköre is fölmerül. Úgy vettem ki a szavaidból, hogy a doktori disszertációdat éppen ebből a témakörből írod. Hát arra kérlek, hogy egy kicsit vezess be bennünket ebbe a különös világba, ami egyre inkább eltűnőben van már.
Igen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban nem csak a doktori témámat írom Nagy Cirok László gyűjtéseiből, hanem már az fiatalabb koromban az alapszakos és mesterszakos dolgozatomban is már nagy segítségemre volt. Ugyanis kevés néprajzkutató foglalkozott az állattartás szokásaival, és olyan érzékenysége pedig még kevesebben, mint Nagy Cirok László, aki az állat és ember kapcsolat legmélyebb kapcsolatába tudott megnyilvánulni. A népi lovas kultúrát nem csak gyűjtötte, hanem nagyon jól ismerte Nagy Cirok László, és nála olvastam először arról a lovas kultúráról, ami a mai lovasokat már kevésbé jellemzi, ez a lóbetörés. Maximum csak egyébként mesékben láttam például a Szilajban, hogy felülnek ugye a ló hátára, a kifogott vadló hátára, és addig ülnek rajta, amíg meg nem adja magát, tehát egy ilyen dominancia harcot vívnak ezzel a lóval. És nagyon nem értettem, hogy van az összefüggés, hogy a jószágot mennyire szerető parasztember és egy ilyen radikális technikai eljárást folytat a lóval, ezt hogyan lehet csinálni 5-6 éve, lehet, hogy már több is, mindig alá szoktam ezt becsülni. Ez foglalkoztat, és ezt gyűjtöm, és megpróbálom értelmezni azt a nagyon gazdag anyagot, amit Nagy Cirok László ránk hagyott. Végeztem terepmunkát egyébként hortobágyi csikósok és mai bugaci csikósok között. Persze az már megint egy megváltozott kultúra. Az állami gazdaság nagyon sokat változtatott ezen a hagyományos lovas kultúra képen. Ezért Nagy Cirok Lászlónak hatalmas érdeme, ugye, hogy ő még a 19. századi szilaj pásztoroknak az idejéből is élőszavas interjútokat tudott készíteni, amit én már nem tudok. Arra nagyon jók, hogy léteznek források, tehát levéltári források, elbeszélések, amiket ugye Nagy Cirok László gyűjtött, és megvannak a mai nomád lovas kultúrában, és nem csak a nomád lovas kultúrában, hanem akárhol a nagy sík területeken sok lovat tartanak, az argentin gaucsóknál is megvan ez a radikálisabb eljárás, ez a betörés. És nagyon jó alapot ad ezek a régi gyűjtések, hogy mai mozgóképeken ezt meglássuk, hogy mi is volt ez a kultúra, mert amikor ezt a lóbetörést gyakorolták, nem tudták megörökíteni filmen. És az elmúlt időszakban, az elmúlt pár évben én nemzetközi kapcsolatokat is kerestem erre a témára, és itt valahol folytatni tudom, úgy érzem Nagy Cirok Lászlónak ezt a munkásságát, és felhívni a figyelmet, hogy ma nagyon sokakat érdekel az állat és az ember kapcsolat. Hát ma már, nem is tudom, ha jól láttam, egy sündisznó meggyilkolásáért, ami persze elítélendő, ilyen, mert rituális, vagy nem tudom, milyen gyilkosság is volt ez. Szóval börtönbüntetést skandáltak az internetes komment oldalakon. Tehát az embereket foglalkoztatja az, hogy az állattal hogyan bánunk. Sajnos vagy nem sajnos, néha már az emberek vagy a gyermekek pótlását is az állatok végzik el a városokban. És az a nagy állattartó kultúra, ami egyébként tehát egy tisztes távolságot is, egy biztos biztonságot is megkövetel az embertől, hogyha velük foglalkozunk, az valahogy kezd ezt kimenni a mai társadalmunkból. És Nagy Szirok László ebben volt szerintem zseniális, hogy ezt a világot még meg tudta örökíteni a mának, és ezt próbálom én is ma bemutatni a jelenlegi társadalmunknak.
És hát nem csak a jelenlegi társadalomnak, hanem annak egy nagyon szűk kis keresztmetszetének, a Halas Rádió hallgatóinak is, de csak némi zenehallgatás után. Várunk vissza mindenkit, mert folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
És hallgatók, egy nagyon különös világnak a ismertetésébe kezdett bele Lajkó Gergely doktorandusz, és arra kérlek, hogy folytasd is ezt. Nagyon-nagyon keveset tudunk a ló betörésről. Hát én is említettem itt neked, hogy az indián regények azért annak idején viszonylag gazdagon írtak erről a folyamatról, de úgy látszik, hogy nem kell ilyen messzire menni. A magyar puszta, Hortobágy, Bugac kitermelte ezt is.
Igen, egyébként hozzáteszem, az indiánokról nagyon gyakran az a elképzelés, az indiánokhoz az az elképzelés társul, ők ez a suttogó módszerrel lovagolnak be lovakat, vagy törnek be, szelídítenek meg lovakat, bezzeg a csúnya cowboy felül, és betöri a vadnak született mustangokat, talán ez a kettő dihotómia áll fent az emberi fejekben. Azonban, ha megnézzük az amerikai néprajzi gyűjtéseket, ott is lehet látni, hogy az indiánok teljesen, az észak-amerikai lovat használó indiánok az argentin gaucsóhoz, a mongol csikós és a magyar csikóshoz hasonlóan szintén a vadlovak kifogása után akár napokig egy fához kötve éheztette a lovat, és addig, amíg nem szelídült meg, vagy gyengült le annyira, hogy odaengedje az embert, addig ő is ugyanezt a folyamatot végigjárta. Talán az az érdekes, hogy a világ más pontján élnek ezek az emberek, de hasonló reakciót adnak a ugyanarra jelenségre, így a lovas kultúra kapcsán is ez figyelhető meg. Tehát ahol sík, nagy kiterjedésű legelő van és rengeteg ló, biztos, hogy ez a rodeó jellegű játék, vagy ez a betörés folyamata, ez valahogy meg kell, hogy nyilvánuljon.
Közben egy kérdés motoszkál bennem, hogy a hátas lovak és az igás lovak tekintetében is fönnáll ez a betörés kérdése? Mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen betöretlen lovat sem lehet a szekér vagy a kocsi elébe fogni. Fölülni meg pláne nem.
Igen, nagyon jó a kérdés, mert megkülönböztetünk szilaj lótartást, Nagy Szirok László is erről beszélt, illetve kezes lótartást. A kettő között az a különbség, hogy a csikó, a szilaj lótartás esetén, tehát a fiatal ló falutól távoli pusztákon nő fel, és emberi kéz nem érinti akár 3 éves koráig, maximum sajnos, hogyha csak a heréléskor már van egy kapcsolata az emberrel, vagy például a csikónyírás során, ami szintén ma már egy eltűnt hagyomány, a sörényét és a farkát megnyírták, miután lebirkózták az emberek, tehát ez megalapozta a kapcsolatot, úgymond. A másik viszont a kezes lótartás, ami azt jelenti, hogy a gazda saját portáján nő fel, esetleg a falu környéki legelőre jár ki naponta, este viszont hazahajtották. Napi szinten ugye emberi érintés érte ezt az állatot, tehát a kezes, itt az van benne, hogy kézhez van már szoktatva ez a csikó, és a betörésük, vagy a szelídítésük sokkal nyugodtabban ment, nem kellett ez a vad megülése a lónak, és csikókat 3 éves kora után lehet ugye hasznosítani először, addigra már egy valamilyen szintű bizalmi kapcsolat az emberrel megvolt a lónál. Ennél a kezes lótartásnál nem beszélhetünk olyan radikális betörési eljárások, mint a pusztai lovak esetében. Érdekesség, hogy itt a Kiskunságban mind a kettőre van adat, hogy az igás lovakat betörték először, és nyereg alá tanították, de az is előfordul, hogy előbb kocsiba tanították, hogy valamilyen szinten a zablát már szokja. Ez inkább általában a kezes lovaknál fordult elő, és ahol nagyobb szükség volt az igás lóra a napi szintű közlekedés kapcsán, fogták nyereg alá. Úgyhogy ez a kettősség, ez meg volt régen is, és itt ismét csak az fontos még megegyezni, hogy ez a használati szempontú lótenyésztés és lótartás, tehát lovat nem hobbi célból tartottak, hanem hogy valahova menni kell, akkor vagy befogták a kocsiba, vagy nyereg alá fogták, és elmentek valahova, kivélképpen tavasszal, amikor nagyon sárosak voltak az utak.
Kedves hallgatók, pár percnyi zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Lajkó Gergellyel beszélgetünk. Azt szokták mondani, és szerintem van is ebben némi igazság, habár ha magamra gondolok, akkor ez teljesen igaztalan állítás, hogy a magyar ember lóra termet. Szavaidból meg azt veszem ki különösen, amikor a ló betöréséről beszélünk, hogy a ló meg mintha nem a magyar alá termet volna, mert hogy be kell törni. Mi nagyon szívesen eljátszunk azzal a gondolattal, hogy Délcegen ülünk egy szintén nagyszerű, járású, szép formájú ló hátán. Hát a lónak erről lehet, hogy külön véleménye van. Mikor változott meg, és miért változott meg az a folyamat, Gergely, hogy ez a nagyon-nagyon radikális beavatkozást fölváltott egy jóval, talán lehet így mondani, humánosabb, meg állatbarátabb folyamat?
Nem szeretném leegyszerűsíteni a választ, és itt visszanyúlnék egy szóhoz, amit használtál. A délceg, eredetileg ez a kifejezés már a 16. században megjelent, csataményt jelent hivatalosan, és voltak a délceg tanítók, akik csata lovakat tanítottak. Eddig még nem terjedt ki a kutatásom, de sok minden feltételezi azt, hogy már a 16. században szétvált egy ilyen köznépi kultúra, és egy nagyon magas szintű lovas kultúra, amit csak kevesek tehettek meg. Tehát valószínűleg már ott is volt egy ilyen nagyon ló centralizált felfogása a lókiképzés kapcsán, de ebből még kevésbé tudnék nyilatkozni, tehát az viszont biztos, hogy a 18. században még a lovak marmagassága jóval kisebb volt, és a vadlovakhoz nagyon közel álló magyar parlagi ló használták ezt a lovat a katonaságban is. A 19. században azonban megváltozott a katonai igény, és a minél magasabb marmagasságú lovakat kezdték el használni, és hát ez a megnövekedett marmagasság azzal is járt, hogy kevésbé lettek trapabíróak ezek a lovak, tehát abrakolni kellett őket, vigyázni kellett rá, drága volt a fedeztetés, a tartásuk, több szénát ettek, több abrakot ettek, mint ezek a kisebb és igénytelenebb parlagi lovak. És az első ilyen állatvédelmi vagy lóbarátabb megnyilvánulások érdekes módon nem a polgári körökből, vagy nem csak a polgári körökből indultak ki, hanem a katonaság oldaláról, katonai kiadványokban látjuk, és legelőször talán Balassa Konstantin nevét kell megemlíteni, aki az erőszakmentes patkolás és erőszakmentes lókiképzésről írt több könyvet, egyébként német nyelven. 19. században nagyon gazdasági szempontból fordultak ez a lovas problémához, ugyanis a betörés kapcsán nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy-egy ló megfulladt, mert annyira vergődött a kötél, amikor kifogták a ménesből a csikósok, vagy éppen a csikós törte el a belovaglás során a lábát a baleset következtében, és ezt a katonai rendszer meg szeretné szüntetni, ez az állam szempontjából pénzveszteség, egy sikeres rendszert szeretnének kidolgozni. Pusztai betöréshez képest nyilván hosszabb, de egy fix időpont alatt akár az ágyuknak is neki menjen a lovasával.
Nagyon reméljük, hogy erre már a életben nem fog sor kerülni. Elég baj tetézi ezt a kort ennélkül is. Kedves hallgatók, néhány percre még visszajövünk majd Lajkó Gergellyel beszélgetni, de addig is hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, végéhez közeledik ez a beszélgetés. Egy érdekes minősítést vagy kifejezést használtál magad kapcsolatban, amit én nem idéznék, de ha te magadra nézve eszem tartod bántónak, akkor nyugodtan tedd majd meg. Én úgy hiszem, hogy ez kellő módon fölvezeti azt a gondolatsort, ami arról szól, hogy jelen pillanatban hogyan is zajlik a lovak, hát most már nem annyira betörése, hanem inkább kiképzése vagy alkalmassátétele arra az adott feladatra, amit ők még mind a mai napig végeznek. Hallgatunk tovább, Gergely.
Igen, jól mondtad. Egyes konferenciákon, vagy amikor megnyilvánulok ezzel a témával, akkor nagyon furcsán, kicsi bolondnak is tartanak, hogy lovas kultúra vizsgálata során, főleg ezt a népi lovas kultúra kapcsán, a betörés kapcsán én sajnálom a lovakat, és a mai szememmel értelmezem ezeket a jelenségeket, mondván, hogy a lovak nem pusztultak bele, túlélték, és ez teljesen ez a mai világlátásunk, amikor már a kiskutyákat pólóba jártatjuk az utcán. Erre azt tudom mondani általában, hogy de meg kell nézni az ábrázolásokat, ott vannak a katonai huszár 18. századi ábrázolások, nagyon passzolnak a 19. századi csikós képekhez és a későbbi szárkezelésekhez is. Nagyon radikálisan megfogták a száját, nem egyszer, akár hogyha olyan volt játék során vagy verseny során, ki is vérzett a szája a lónak. Egyébként Kazasztánban, Mongóliában mai napig kivérzik a szája egy kökpár versenyen. És a lényeg az, hogy én csak viszonylag objektíven szeretném ezt a tényt közölni, hogy erre vannak forrásaink. A másik viszont ilyenkor nem győzöm, és így próbálom általában az előadásaimat is befejezni, hogy ez az állattal való együttélés együtt járt a lovak betörésével, ugyanakkor bámulatos tevékenységet tudtak megvalósítani ezek a pusztai csikósok a lóval, ami a például összekapcsolódhat a mai természetes lókiképzéssel, vagy szabadidomítással, ami ma már az állatbarát lókiképzésnek az eljárása talán. De az érdekesség az, hogy a Dalos Gyula örökös magyar bajnok mondta, hogy a ló igaz együttműködik az emberrel, de a legjobban azt szereti, ha békén hagyják. És ez valóban igaz, így van. Pusztai csikósok legelőn tartották ezeket a lovakat, fölültek rá, hogyha a ló együttműködött, akkor megnyugodva visszaengedték, leszálltak róla, békén hagyták. A ló megtanulta, hogy mi a jó neki, hogyan tud leghamarabb szabadulni ettől az élménytől. Viszont egy olyan kapcsolatot alakítottak így ezekkel az állatokkal ki, hogy nagyon sok leírás, vagy ilyen lovas folklór szól arról, hogy a tudós csikós, vagy aki ezekkel a különleges lovas képességekkel megáldott ember, az akár kantár nélkül és nyereg nélkül is el tudott lovagolni. Na most sokan ezt gondolják, hogy a mesének és folklórnak is legyintenek, hogy na hát persze ezek a hiedelem világa, de nem, ezek abszolút kivitelezhető gyakorlatok, és szeretném ugye ellenpéldaként felhozni, hogy lehet, hogy betörték, lehet, hogy vérzett a szája annak a lónak, de az évek során, amikor összecsiszolódott ló és lovas, olyan együttműködés, olyan kapcsolat alakult ki kettejük között, amit ma is nagyon kevesen tudnak csak képviselni, és való igaz, a lóval ehhez együtt kell élni, hogy ez jól működjön.
Gergely, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és őszinte szívvel kívánok nagyon sok sikert a további karrieredhez, életpályádhoz, és hát ehhez a dolgozathoz is, amin most dolgozol, meg ennek a megvédéséhez. Jó ez a téma. Én nem vagyok annyira ló kedvelő ember, de nagyon jót sikerült egymással beszélgetnünk. Sok áldást kívánok az életedre, meg a munkádra. Hallgatóktól pedig elbúcsúzunk. További szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra.